who's gonna tell you things? Contact Radio.
A Fáraók földjén. Kedves hallgatóim, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban, amely a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsora, és ezúttal Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk. Mivel hiányolták, kedves hallgatóink, hogy kevés idő maradt az Önök kérdéseire, ezúttal nem hívtunk vendéget, hanem a kérdésekre fogunk bővebben válaszolni, tehát azokra a kérdésekre, amelyikre úgy gondoltuk, hogy több dolgot is érdemes elmondani, nem csak rövid választ adni. Ezeket választottuk ki. Mielőtt azonban elkezdenénk a műsort, a társaság híreiről néhány szót érdemes ejteni. Most ugyan konkrétan az elkövetkező napokban nem lesz programunk, a hónap végén, március 28-án lesz a következő ülésünk, amelyik a jelenlegi egyiptomi helyzethez fog kapcsolódni. Viszont tegnap volt egy nagyon érdekes ókori egyiptomi bizottsági ülés, amelyiken Hasznos Andrea beszélt a Théba területén vonzás körében élt remetékről, szerzetesekről, mégpedig a korai középkorban, értve ez alatt a 4.-től a 8. századig terjedő időszakot. Tehát ennek az időszaknak a szerzetesi életéről beszélt, a harcokról, a démonokkal, különböző kolostorokról, hogyan néztek ki, miket találtak ezeken a területen, amiknek az alapján el tudjuk képzelni legalábbis részben, hogy hogyan éltek itt, a kosárfonástól kezdve az oktatásig, hiszen iskolának a nyomát is felfedezték itt, onomasztikonokat, tehát szedeteket, sőt szótárat is találtak itt, görög kopt szótárat, találtak azon kívül levelezéseket, nagyon sok levelet és adminisztratív iratot. A levelek között volt olyan, amiből kiderült, hogy vendégek is érkezhettek erre a vidékre, tehát adott esetben idegenekkel is foglalkoztak. Tehát nagyon érdekes, izgalmas előadás volt. Ez már a múlté, a jövőben is azért meg lesznek ilyen előadásaink, a honlapunkat érdemes figyelni, oda mindig kiírjuk, amikor valamilyen aktuális előadás van.
Pillanatra szeretnélek megzavarni, illetve megkérdezni, hogy tulajdonképpen a koptok, tehát azok a kopt keresztények honnan kerültek oda? Ugyanis Bizánccal ők nem nagyon barátkoztak.
Nem, ebben az időben már Bizánccal szakított Egyiptom, és az egyiptomi keresztények. A helyi lakosok voltak, tehát tulajdonképpen azok, akik Egyiptomban éltek, az ország különböző részéről, de leginkább a környéken élők közül, akik a remete életet választották, azt az életet választották, hogy ők harcolnak a múltnak a szellemeivel tulajdonképpen, mert ezek a démonok, akikkel harcoltak, ezek a régi isteneknek a különböző formájú megjelenései voltak állatalakban, emberalakban, hangformájában, vízió formájában.
Igen, éppen ezért van egy kis különbség a mi általunk ismert keresztény vallás és a koptok keresztény vallása, illetve a korai koptoké, mert most már hasonlunk egymáshoz, de abban az időben iszonyatos mennyiségű démon rohangászott körülöttük, és harcoltak a démonokkal, és szóval tele voltak mágiával. Teljesen átvették a régi egyiptomi, hát hiszen ők is egyiptomiak voltak, a régi egyiptomi mágikus dolgokat, tehát a számukra azért a mágia sokkal nagyobb szerepet kapott az életükben, mint a mondjuk a bizánci keresztények életében.
Hát szerintem Bizáncban is volt, de más formában jelentkezett az egyértelmű, nagyon sokszor kimutatható továbbélés az ókori egyiptomi hitvilágnak, szokásoknak a továbbélése, de hát ez természetes is, hogyha valaki valahol él, önkéntelenül is megtanul dolgokat, megjegyez, nem feltétlenül tudatosan, de gesztusok tovább élnek, elképzelések tovább élnek, tehát ez elkerülhetetlen.
És aztán azt még a kis hölgy elfelejtette elmondani tegnap, hogy azért azok a korai koptok, akik ott éltek, azok aránylag békések voltak. Későbbiekben, amikor én Alexandriáról beszélek, hát ott azért már nagy volt, sokkal nagyobb volt az ellentét a koptok és a régi vallás hívei között.
Az korábban volt elsősorban tény és való, hogy tehát Alexandria más volt, a hitviták nem Théba vidékén kulmináltak, azok a fő központokban, és Alexandria ilyen központ volt. Tehát Théba a remetességnek volt a központja, ott nem voltak hitetlenek, mert akik ott éltek, azok már keresztény vallást fölvették. Tehát ez már abban az időben volt, mikor az egész ország keresztény volt. A nagy harcok, a szerepemnek a lerombolása például, meg a sok küldözés az a korábbi időszakban volt. És hát ott természetszerűleg központi szerepet játszott Alexandria.
Nem is olyan korábbi időszakban volt ez a hát.
A 5-8. Század az azért...
Igen, az a pontosan a 600, direkt ki is kerestem, hogy megbeszéljem ezt veled, mert szóval nem volt egészen világos előttem, hogy azok a békés szerzetesek, akik tényleg ott tanítottak, kosarat fontak, imádkoztak, elbújtak gödrökben, és...
És könyvkötéssel is foglalkoztak, bőrkódexeket.
Igen, szóval olyan csodálatos,
kódexeket készítettek.
Csodálatos dolgokat csináltak. Hogyan lettek ennyire vérszomjasak? Többek között az anyagi rész is előkerült, ugyanis a pogány templomokban sok kincs, sok érték volt elrejtve. És azért a koptok között sem volt mindenki szárnyas angyal. Például az a bizonyos 391-ben volt az a Szerapeion lerombolása.
Igen.
Na most azt mondja, hogy a keresztény pogány élet-halálharc idején mindkét részről gyűlölet szülte, képtelen vádaskodásokat terjesztettek. Többek között egy kopt nyelvű iratban, amely Kotosz pogányisten templomának elpusztítását örökítette meg, arról van szó, hogy a pogányok gonosz szertartásaiknál és varázslataiknál megölt keresztény kisgyermekek tettét és vérét használják fel. Tehát ez egy ilyen tiszaeszlári vérvádszerűség volt. Ezzel kapcsolatban az jutott, hogy azért abból a nagyon-nagyon szelíd vallásból azért elég vad és militáns vallás lett, aztán jöttek természetesen a muszlimok, és aztán minden megint megváltozott.
Tehát ez a 391, amit felolvastál, ez a negyedik
század,
ez a keresztény üldözések, amikor megfordultak, tehát már államvallássá lett a keresztény vallás, de még a hagyományos vallásoknak is megvolt a tömegbázisa, egyre fogyófélben, egyre kevesebben, de azok nagyon erősen kitartottak az ő hagyományos régi vallásuk mellett. Na, ebben az időben voltak nagyon véres összetűzések, amikor kölcsönösen mindkét fél a maga igazát akarta győzelemre segíteni, megvédeni vagy ráerőltetni. Most ebben az időszakban, mint minden zűrzavaros időszakban szükségszerűen voltak olyanok, akik ki akarták használni a helyzetet, akik a saját maguk javát keresték, vagy pedig úgy gondolták, hogy ezzel ők jót tesznek, de hát azért nekik is legyen belőle hasznuk. Tehát nem feltétlenül azért, mert hogy ők saját magukat akarták jobb helyzetbe hozni, de ha már úgy alakult, akkor miért ne élnének vele? Tehát ilyen is biztos, ilyen, hogy volt benne. Tehát ez az az időszak, ami nagyon véres volt, amiről nagyon sok mártírakta van, nem csak a negyedik századból, amikor ugye még nem volt hivatalos államvallás a kereszténység Egyiptomban, akkor is nagyon komoly vérengzések voltak időnként. Ez sajnos megvolt. Utána viszont, amikor már nem volt kit üldözni, mert a pogányság eltűnt, egy békés időszak következett a remetéknek az életében. Az arab hódítás után egy darabig a kopt és az iszlám békésen élt egymás mellett. Aztán megint voltak összetűzések a két vallás között, és ez az egész történelmet végig kíséri. Bizonyos időszakban az emberek türelmesebbek, általában ez a jólét időszaka szokott lenni, amikor meg kell húzni a derékszíjat, akkor mindenki inkább azt szeretné, hogy a másik húzza meg. És ilyenkor szoktak az ellentétek is, mivel hogy nagyobb a feszültség, kiéleződni, és az olyan helyzetekben, amikor a vallási különbségek eleve már egyfajta feszültséget amúgy is adnak, ez felerősödik.
Hát köszönöm szépen ezt a magyarázatot. Az az igazság, hogy Hédi hozott egy kérdést.
Több kérdés is van. Tehát melyik kérdéssel kezdjük?
Hát talán azzal a bizonyos táblával, amelyben Dareios király megmagyarázza, hogy ő a legszebb, a legokosabb és a legnagyobb a világon, és őt szeretik a legjobban. Volt egy ilyen?
Igen, tehát volt egy olyan kérdés, hogy a behusztáni feliratnak mi köze van Egyiptomhoz.
Na, ez az.
Na most erről a behusztáni feliratról tudni kell, hogy ezt első Dareios állította, Iránban található, Behusztánban, és ezen Egyiptom keveset szerepel, a legvégén szerepel egész pontosan. Fölolvasom az ókortörténeti kresztomátiában, magyarul és a teljes szöveg elolvasható. Tehát az utolsó paragrafusa, kinyilvánította Darájávus király, ez Dareiosnak a perzsa neve. Én perzsa vagyok, Perzsiából elfoglaltam Egyiptomot, én rendeltem el ennek a csatornának a kiásását a Nílus nevű folyótól, amely Egyiptomban folyik, a tenger felé, amelyik Perzsiából indul ki. Azután ezt a csatornát kiásták, és úgy, ahogyan én elrendeltem. És hajók jöttek Egyiptomból ezen a csatornán át Perzsia felé, úgy, ahogyan az óhajom volt. Tehát konkrétan ez az, ami szerepel, amiről mindenki tudja, hogy Egyiptom milyen formában jelenik meg ebben a föliratban. Nagyon érdekes azonban, hogyha ennek a résznek a tartalmi hátterét nézzük, hogy Dareios elfoglalta Egyiptomot, ezt ugye a történelemből tudjuk, és azt is tudjuk, hogy az egyiptomi történelem szemléletben a perzsák mindig negatív szerepet töltenek be. Dareios azonban kivételt képez ezek közül. Tehát Dareios az, akit a perzsák közül a leginkább elfogadtak az egyiptomiak.
Csatorna miatt esetleg?
Nem feltétlenül, de biztos, hogy az is benne volt, hogy ez Egyiptomnak is hasznára vált, ő elfogadta az egyiptomiakat, Szúzába, Perszepoliszba is egyiptomiak is eljutottak, megbecsülte őket, Szaiszban visszaállítatta a hagyományos orvosi iskolát, tehát ő foglalkozott azzal, hogy Egyiptom a régi fényét bizonyos mértékig visszakapja, tehát az egyiptomi hagyományoknak az ápolását olyan keretek között, hogy megfelelő mennyiségű ajándékkal ellátják, ő lehetővé tette. Na most ennek az ajándékoknak, ugye az adókat Egyiptomban a korábbi időszakban is az különböző államok közötti kereskedelmet, állami kereskedelmet nem kereskedelemnek nevezték, hanem ajándékoknak. Ajándékként adták tulajdonképpen az adókat Szíria, Palesztina meghódított fejedelemségei, ajándék érkezett Núbiából a fáraóhoz, tehát ez volt az adó, tehát ezt a nomenklatúrát folytatta tulajdonképpen Dareios is, tehát ő nem adót kért, ő ajándékot kért, és itt térünk vissza a behusztáni felirathoz ismét, hogy ebben ő kifejti azt is, hogy mivel ő olyan jó király, őtőle nem félnek az emberek, őt félik az emberek, vagyis hogy tisztelik. És ezért nem kell adó behajtással foglalkoznia, hiszen önként dalolva adják az ajándékot neki adóként. Na most van egy másik dolog is ebben a föliratban, a szürezi csatornát még egy pillanatra, azt előbb elfelejtettem mondani, tehát a történelmi hagyomány szerint a Nílust a Vörös tengerrel összekötötték ebben az időszakban, ennek voltak előzményei a középbirodalom korában is, minden esetre a Nílustól hajón el lehetett jutni a Vörös tengerig, és ilyen módon Dareiosnak tulajdonképpen a kereskedelmi életet és a csapatok utánpótlását a hajók segítségével sokkal gyorsabban lehetősége volt megoldani szükség esetén, hamarabb, jobban át tudta tekinteni a birodalmát, mint hogyha végig teljesen szárazföldi úton haladt volna.
De most teljesen magam alatt vagyok, mert előttem van a térkép. Előttem van a térkép, amikor is a Nílus, ugye Alexandria fele, tehát azon a deltában
megy a... Tehát a Nílus delta vidék egyik csücske az Alexandria felé, meg
azért
másik...
Azért mondom, nekem Alexandria az, ami a...
Itt a másik csücskére gondolj.
De akkor is a felső csücskén volt. Na most, ha onnan vezeti a csatornát, hogy kell, de neki oda el kellett jutni?
Hát ki kellett ásni a csatornát, tehát ez egy...
De ez valami... Y alakú csatorna volt? Vagy hogy lehetett? Egyáltalán
tehát
irány,
a vörös
tengertől, nem tudom betenni a képbe.
Vörös tengertől el lehetett jutni a Nílusig, és a Níluson föl lehetett hajózni a földközi tengerre. Tehát egy ilyen cikcak.
De akkor Perzsia hogy kerül a képbe?
Hát a tengeren lehet hajózni, és akkor tovább lehet hajózni.
Akkor igen, mert most hirtelen úgy eszembe jutott, hogy,
tehát nem...
hogy ha kijutunk az Akabai-öbölnél, akkor a másik oldalon találkozunk Szaúd-Arábiával és társaival, tehát ilyen...
Nem, ez a másik irányban.
Ez a másik irányban, volt. Jó.
Másik irányban.
Elnézést, szóval én tévedtem, mert egyszerűen nem volt elképzelésem arról, hogy merre is ment ez a csatorna. Na de bocsánat, tehát ezt a csatornát, ezt akkor utána betemették, vagy mi történt?
Hát, mert... ugye nem véletlen, hogy az uséptik az ókori Egyiptomban azt mondják folyamatosan, hogy hordják a homokot keletről nyugatra, nyugatról keletre, mert hogy a szél betemeti a csatornákat, ha nincsenek rendbe tartva. Tehát, hogyha nem volt valami folyamatosan kotorva, akkor előbb-utóbb a sivatagi területen nem maradt meg.
Ja, értem. Mert azt hittem, hogy itt valami tévedés van, hogy akkor vagy az egyiptomiak nagyzoltak, vagy a perzsák nagyzoltak, hiszen ott volt egy csatorna.
Mielőtt folytatnánk, hallgassunk egy kis zenét, mert közben nagyon elment az idő, és akkor folytatjuk.
Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallják. Az eddigiekben rövid összefoglaló volt a kopt keresztényekről úgy általában, ugyanis tegnap volt egy előadás, amin részt vettünk Hédivel. Mondjuk Hédi többet tudott erről, és Önök nagyon sok érdekes dologról értesülhettek. Azután szó volt Dárajevsz királyi feliratáról, ez a bizonyos így múlik a világ dicsősége, ez a, nem tudom pontosan milyennek.
Behusztáni felirat.
A behusztáni felirat, amelyben Dárajevsz elmagyarázta, hogy ő a legszebb, a legokosabb, a legnagyobb, őt szeretik Egyiptomban, és ő neki nem adóznak, és neki nem kell az adót behajtani, hanem egyszerűen odaviszik a lába elé, hogy örülne az apeh neki. És úgy általában olyan csodálatos, nagynak, dicsőnek írta le magát ahhoz képest, hogy a végén aztán elég randán végezte. De mondom, Egyiptomban őt, ha bár a perzsákat nem kedvelték túlságosan, Egyiptomban azért őt tisztelték, többek között azért, mert elkészít tette azt a bizonyos csatornát, amely Perzsiát összekötötte a Nílussal, tehát elősegítette a gazdasági életet is többek között.
Akkor átvenném megint a szót egy rövid időre, mielőtt a következő kérdésünkre rátérnénk. Tudnélik, ennek a föliratnak van egy nagyon érdekes jellegzetessége, ami párhuzamos az egyiptomi késői kori szemlélettel. Ez a bizonyos nagyszerű király, aki rendet hoz, aki békét teremt, és akinek az ideje alatt csodálatosan fölvirágzik az ország. Ez a korabeli egyiptomi elképzelések és a későbbi egyiptomi elképzelések között is több műben is megnyilatkozik. Van például egy Démotikus Krónika nevű irat, amelyik valójában nem krónika, hanem egyfajta jövendőlés, amelyiknek az a lényege, hogy megjövendőli, hogy majd mi lesz, hogyan fognak élni az egyiptomiak, és hogy bizony, mivel hogy az isteneket elhagyták, a káoszt szétettették meg a főhelyre, a gonoszságokat cselekednek, ennek következtében bűnhődniük kell, és a bűnhődésnek az eredménye az lesz, hogy 900 év után majd jön egy olyan fáraó, jön egy olyan uralkodó, aki mindent rendbe tesz, aki a igazságot visszaállítja maga helyére. Most az egyiptomiak itt a Maátot mondták, egész Egyiptom történelme során a Maát volt az, amihez igazodni kellett, tehát egy jó uralkodó a Maátot követte, annak a fenntartásán munkálkodott. A rossz uralkodó, az az Iszefetet, ennek az ellentétét a káoszt követte, és ennek megvolt a mitológiai előképe is. Ugye, hogyha arra gondolunk, hogy Oziris milyen csodálatos uralkodó volt az egyiptomi aranykorban, de aztán megirigyelte ezt szét, és átvette az uralmat, úgyhogy megölte Oziriszt. És mikor tért vissza újból a jó, a kedvező időszak, amikor Oziriszt már a halála után Ízisz varázslata révén újjá élet Oziriszt fia fogant, Ízisz ezt a fiút fölnevelte, és ez a fiú aztán széttel megvívta a maga harcát. Tehát az egyiptomi mitológia bevonult ilyen módon a történet szemléletbe, állandó körforgás jött létre, volt egy jó uralkodó, Hórusz ugye a hatalmát a fáraóknak adta át, de amikor trónbitorló volt, már pedig a késői kori Egyiptomban elég sokszor került az uralkodó családtól független, attól eltérő család az uralomra, illetőleg a trónviszályok is elég jelentősek voltak, tehát nem minden uralkodó volt a jó uralkodó. Ezek a rossz uralkodók szétnek a nyomdokain léptek. Hórusz ugye szétet legyőzte, sokszor legyőzte. Sok küzdelemben, több száz évig harcoltak, de legyőzte és nem semmisítette meg. Ez azt jelentette, hogy szét ugye mindig újra és újra erőre kapott, újra és újra le kellett győzni. Na most az egyiptomi történelemben is a Démotikus Krónikának a szemléletéből az következett, hogy folyamatosan a jó király és a rossz király, a trónbitorló egymással harcolt. Ugyanez megtalálható Dareiosznak is ebben a feliratában, de ő a rossz királyt hazugnak mondja, tehát ő hazugságot teszi meg az egyiptomi Iszefetnek a helyébe, mert ugye előzőleg Kambüszész uralkodott, az egyiptomiak őt nagyon-nagyon nem szerették. Mindenféle rosszat el lehet róla olvasni Hérodotosznál, hogyha valaki előveszi.
Hát más sem nagyon szerette, szóval olyan uralkodó könyvét, volt.
De most, hogy Egyiptomban maradjunk. Na most Kambüszész azért, hogy nehogy, amíg ő Egyiptomban hódít, mert ugye meghódította Egyiptomot, nehogy az alatt otthon, Perzsiában a testvére trónjától megfoszthassa, titokban megölette. Igen ám, de ez olyan nagy titokban volt, hogy több ál Badriya lépett föl, és kezdett el Perzsiában uralkodni, úgyhogy Kambüzésznek vissza kellett térnie, hogy őket megbüntesse, és letaszítsa a trónról. Ez nem következett be, meghalt mielőtt visszaérkezett volna. Tehát Dareiosz volt az, aki a hazug királyokat meg kellett büntesse. A hazugságnak az időszakát, amikor ugyanúgy, mint Egyiptomban a hazugság időszakában az emberek egymásnak estek, természeti katasztrófák voltak, ugyanezek fölléptek Perzsiában is ebben az időszakban, és akkor szűntek meg, amikor Dareiosznak sikerült legyőznie őket. Ugyanúgy, ahogy a Démotikus Krónikában is, akkor szűnik meg minden rossz, amikor a jó uralkodó lesz az uralkodó.
Most ezzel kapcsolatban kérdeznék én tőled valamit, miután Mártnak a jelképe az a bizonyos toll.
Igen.
Az kesejű toll?
Nem, structól.
Structól, tehát az a structól. Miért nem szerepel a fáraók jelvényei között a structól? A legyezőn kívül, mert azt tudom, hogy legyezőjük van.
Az a bírói funkciónak a megjelölése volt. A fáraó nem az volt az ő működésének a lényege, hogy igazságot tett, döntött, hogy most te neked van igazad, vagy neked van igazad, ő megteremtette ezt az egész rendet. Tehát neki nem a döntés, hanem a létrehozásra volt szüksége. Tehát egész más oldalról közelítették meg ezt a bíróknak. A Maat volt a jelvénye, van olyan szobrunk is, ahol kis Maat figura lóg a bírónak a nyakában.
Sőt, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságban is van egy ügyvéd úr, akinek a jelvénye, kinek a kabátján ott van Maat jelvénye. Hát csak az érdekesség kedvéért.
És akkor még egy dolgot említenék, hogy az egyiptomi jóslás ebben az időszakban, a késői korban elég elterjedt volt, és volt az edényből jóslás is, meg volt olyan, ahol egy bárány jósolt, tehát van két ilyen könyvünk is, amik erről szólnak, és ezek is azt jósolják, hogy a gonosz, rossz uralkodóknak az időszakát majd fölváltja egy jó, amikor visszatér megint mindenféle kedvező helyzet. És többek között az egyiknél ez a bizonyos Bokhorisznak a báránya, amelyik beszélni tud. Tehát úgy beszél, és ő mondja azt, hogy a perzsákról van szó, a perzsa uralommal szemben Bokhorisz korára teszik vissza, tehát a jövőbe lát, a második perzsa uralomra. A médek aztán majd Egyiptomba jönnek, és nagyon sok rossz fog Egyiptomban történni, átkozottak lesznek, és sírni fog, és felsorol különböző helyeket, hogy sírni fog Bubastis, Nilopolis, Memphis, Téba, Létopolis, és hát ebből viszont egyértelműen látszik, és azért olvastam itt föl a helyeket, mert ott van Nilopolis. Tehát ez már egyértelműen nem Bokhorisz korában, hanem a görög időszakban keletkezett, tehát a múltból vetíti vissza a jelent tulajdonképpen. Tehát a varázslásnak volt egy olyan része is, ami a jóslásra vonatkozott, és akkor itt jön a következő kérdésünk, hogy egy naívnak tűnő kérdés, hogy az ókori egyiptomi amuletteknek van-e még most is varázsereje? Anna, akkor kezdjed te. Neked nagyon érdekes tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban.
Az az érzésem, hogy ma, miután késtem a hév, egy kicsikét, hogy is mondjam, jól érezte magát, és átcsorgott egy ideig. Ebből az alkalomból én elhoztam magammal egy amulettet. És gondoltam, hogy ez az amulett, illetve eleve arra gondoltam, hogy az amulett, ugye hát ez védőhatása, stb. Szerintem ez az amulett, ez most nagyon kiszúrt velem. Na most erről az amulettről nem tudom, lehet-e látni, így a meglengetem itt, hát vagy látni, vagy nem látni. Ez egy kis négyszögletes bőr szütyő tulajdonképpen, ami le van zárva. Ebbe egy szent szöveg van bele téve, nem tudom, hogy micsoda, ugyanis közölték velem, hogy ha kinyitom, akkor jaj nekem. Ez egy nagyon érdekes történet, mert ezt még Szudánban kaptam, Kartumban, illetve hát ott vettem. Ott vannak a nagy piacok, ahova az európaiak is eljárnak, Kartumban, Omdurmánban és Kartum Northban, és aztán van egy másik piac, az úgynevezett csádi piac, a szukeleses. Hát oda nem nagyon teszi be fehér ember a lábát, hogyha nem muszáj, vagy pedig segítséggel. De engem is a sofőrünk és a titkárunk vitt el, be voltam öltözve nadrágba, sipsibbe, be a papucsba, fejemen egy nagy szalmakalap, és belekapaszkodtam a titkárunkba, aki azért egy jó magas fiú volt, és hát feltetőleg azt hitték róla, hogy közeli kapcsolatban van a én vagyok a fiúja, a fiúnak a fiúja. Na és ott egy olyan, tehát egy ilyen amulett árushoz vittek el, ahol nem csak amuletteket, hanem különféle kencéket, orvosságokat és egyéb ilyen dolgokat lehetett kapni, és azt mondták, hogy ez az ember, ez csodatévő, mert az ő amulettjei megvédenek mindentől. Hát lehet, hogy most is megvédtek volna, hogyha ezzel az állással, mert esetleg, mit tudom én, karambol lett volna, vagy valami egyéb. Úgyhogy én azért őrizgettem magamnak a szobában. Csuda tudja, csak meggyőzöm magam, hogy mégis érdemes. Ami viszont idegesít engem, amikor a televízióban megjelennek ezek a csodatévő szentek, a jósok, akik különféle hát jóslatokat adnak, jogukban áll, hiszen ez is egyfajta foglalkozás. Azért rosszabb dolgokat is lehet hallani különféle médiákban, erről ne beszéljünk. Viszont egy dolog, amit szintén én is láttam, meg Hédi is látott, mert hát én, ugye én, mint a Dareios is, hát szóval nem magamnak kellett volna kezdeni, hogy Kairóban még mindig vannak olyan taxik, amelyeknek a sárhányóján ott van az a bizonyos Hórusz szem, ami felé egy nyíl mutat. Ez a szemmelverés lenne? Vagy?
Hórusz szemnek nagyon hosszú a története, most már mondhatjuk azt, hogy majdnem 5000 éves. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ez alatt az idő alatt változott a Hórusz szemnek a jelentése is. Legkorábban, amikor megjelent, ez az óbirodalom ideje volt, akkor egy egyszerű szem amulett volt, olyan értelemben, hogy a szemet védte, és a szemnek a funkcióját biztosította. Sírokban kerültek elő ezek az ujjat szem amulettek, tehát ebből az következik, hogy a túlvilági élet számára fontosak voltak. Nem voltak olyan túl nagy mennyiségben, de azért elég szép számban voltak, és elég változatosak voltak, értve ez alatt azt, hogy volt, ami szépen ki volt dolgozva, volt, ami kevésbé volt kidolgozva, volt olyan, amelyik fajanszból készült, volt, ami kőből készült, még fémből is készültek ujjat szem amulettek, és ezek a többi amulett mellett, ugye ebből az időből nincsenek írásos szövegeink, amik megmagyarázták volna, hogy milyen célt szolgáltak, tehát ez azt jelenti, hogy csak annyit tudunk, hogy ugyanolyan fontosak lehettek, mint a többi amulett, amiknél mennyiségük lényegesen több. Tehát ott testrészeket ábrázoló amulettek, kéz, láb is van például, fejamulett. Ez is ugyanúgy annak a testrésznek a védelmét szolgálta, amelyiket ábrázolta. Ugyanakkor tudjuk, hogy a későbbiek során jelentősen megnőtt a mennyiségük, és általánosabb értelmet is nyertek, már nem csak a szemnek, meg a látásnak a védelme, hanem az egész testre kiterjedt ez a védelem, tehát az egész testet védelmezte, és kialakult az is, hogy például Hórusz isten, a gyermek Hórusz, már serdülő, egyedül közlekedő, a sivatagba is egyedül elmerészkedő, ifjú Hórusz egyik alkalommal elfelejtette az ujjat szem amulettjét magával vinni, és ez majdnem halálát okozta, mivel nem volt nála az ujjat szem amulett, védtelen volt széttel szemben, aki sivatagi viharral szerette volna ekkor elpusztítani. Szerencsére Ízisz résen volt, és az utolsó pillanatban még a távolból is közbe tudott lépni. Tehát az ujjat szemnek a jelentése az jelentősen kibővült, és az új birodalom korában már egy teljesen általános védő amulett volt, amelyik még az amulett szó értelmének is megfelelő volt. Tehát ez azt jelentette, hogy az ujjat szemet mindenre lehetett használni, mindenféle védelemre, megelőzésre, és a már meglevő bajoknak az orvoslására is.
Bocsánat, volt a kék ujjat szem, ez volt a segítő, de volt vörös ujjat szem is, a szemmelverő.
Na most ez az új birodalom korában még nem volt. Tovább fejlődött az egyiptomi vallás, az egyiptomi mágia és a hozzájuk kapcsolódó képzetek, és a vörös szín mindig is kettős jelentése volt. A vörös széthez is kapcsolódott, és mivel széthez kapcsolódott, ennek következtében negatív értéke is volt. Ugyanakkor például Ízishez is kapcsolódott, az Ízisz csomóját is mindig piros színnel kellett megcsinálni, piros színű kőből kellett elkészíteni, jáspisból. Ennek következtében azért pozitív jelentése is volt. De a késői korban, amikor szét már annyira egyértelműen és mindig és kizárólag negatív színben tűnt föl, akkor ez a vörös szín sokkal erőteljesebben a negatív jelentésbe csapott át. Most közben a piramis szövegek óta tudunk olyanról, hogy a haragvó Hórusznak vörös volt a szeme. A késői korban a haragvó Hórusz vörös szeme széttel került kapcsolatba ilyen módon. Nagyon nagy ereje volt, de széttel szemben. Na most szét mindenféle úton, módon bántani akarta az embereket, és ez a bizonyos szem is, a haragvó szem, kapcsolatba kerülve vele, szemmel verést is tudott okozni. Na most az egyiptomi mágikus szemlélet szerint, de hát ez máshol is megvan, az analógiás mágia, illetőleg az a, az ok-okozati összefüggés, hogy aki valamilyen bajt okoz, az tudja ezt megakadályozni, visszafordítani a leginkább, ugyanígy, tehát a szemmelverés ellen is, szétszemének a verése ellen is, ez az ujjat szem nagyon hatékony lett. Érdekes módon, ahogy a szemmelverésnek az elképzelése egyre szélesebb körökben, egyre több embernél megjelenik, úgy az ujjat szem fokozatosan a szemmelverés ellen védő amulett lett, és a középkori arab elképzelésekben már úgy jelenik meg, mint a szemmelverésnek az amulettje, illetőleg van egy másik vonulata is ennek, még nagyon gyorsan, amíg van időnk, azt is gyorsan megpróbálom elmondani.
Igen, mert bennünket is mindjárt szemmel vernek.
Hogy az ujjat szemet áttörten is készítették a harmadik átmeneti kortól Egyiptomban, és az áttörésnél 5 luk keletkezett. Na most az iszlámban az 5-ös szám az egy szent szám. Ez az amulett az 5 lukacskával tovább élt. A fáraók korában ezt tudták, hogy ez ujjat szem. A görög-római korban is megmaradt ez. Nem tudjuk már, hogy itt pontosan mennyire tudták, vagy mennyire nem, hogy ez miért védelmez, de mint védő forma továbbra is megmaradt, és vannak olyan amulettek, amiken ki van rajzolva az ujjat szem, tehát feltételezhetően ezt azért akkoriban még ujjat szem amulettjeként viselték, tehát a római korban is. A kereszténység elterjedésével azonban megmaradt ez a szem. Ízisz, amint szoptatja Hóruszt, átalakult Szűzmária és a gyermek Jézusnak a képévé, és a gyermek Hórusznak a szeme ilyen módon bekerült tulajdonképpen a keresztény szimbólumok közé is, bár azért ezzel eléggé csinyán bántak, viszont tovább élt a népkörében, és így az iszlámba is bekerült, és az iszlámnál is az 5-ös szám amulettje formájában, és a szemmelverés amulettje formájában is megmaradt.
Ez tényleg nagyon érdekes, hogy valami átvészeljen ekkora időszakot, és ennyiféle változást.
Igen, ez egy érdekes amulett.
Hát én nem tudom, hogy van még 1-2 percünk, vagy pedig, na, még 1-2 percünk van. Van még valamink, kérdésünk, tudom, mint a tenger, de...
Hát volt egy olyan kérdésünk, csak arra már nincs időnk tulajdonképpen kitérni, a táncoló törpék.
Akkor nagyon röviden, akkor hadd mondjam, mert ugyanis van egy kedvenc kis fáraom, akit úgy hívtak, hogy Pepi. Most csak azt nem tudom soha, hogy első Pepi, vagy második Pepi. Második Pepi lehetett, egész gyerek lehetett olyan 6-8 éves, amikor ugye a fáraó, ő nagysága elküldte a hadvezérét Punt földjére, vagy Vavatok földjére, tehát valahova oda le a négerek közé, ahonnan is hoztak ilyen kis, nem tudom, hogy hívják ezeket a törpéket,
Denegnek nevezték.
Igen, ezt. Kis törpéket, akik táncoltak. Az egészben az az érdekes, hogy megérkeztek vala a fáraó udvarába, ott hódoltak a fáraónak, hozták a csodálatos növényeket, állatokat és minden egyebeket. Mi tetszett a fáraónak egyedül? A táncoló törpe.
Tehát, hogyha valaki Horhuf levelét elolvassa, akkor abban meglátja, hogy mennyire kellett vigyázni arra a bizonyos kis törpére. Az van például a levélben. Azt mondod ebben a leveletben, hogy egy törpét hoztál magaddal, egy isteni táncost a szellemek földjéről. Ez az a bizonyos távoli afrikai rész, amit pontosan nem tudunk. Ahhoz a törpéhez hasonlót, akit az istenek kincstárnoka Bauercset Puntból hozott Iszeszi fáraó idejében. Puntból. Tehát itt van Punt, amire gondoltál. Te azt mondtad ő felségének nekem, még sohasem hozott ehhez hasonlót, aki Jamban volt. Tehát ez a törpe pedig Jamból érkezett. És akkor nem olvasom tovább, mert az időnk lejárt, legközelebb majd, hogyha még lesz időnk, akkor ezzel a törpével tudunk majd foglalkozni. Viszont hallásra! Jó!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.